Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Egyházközség egész közösségét, minden istentiszteleti szolgáló és intézményi közösségünket, itt a szeptember végi közös úrvacsorás istentiszteleten. Külön szeretettel köszöntjük a gyermekeket, akik majd az első ének éneklése alatt átmennek az új kollégium dísztermében, és ott saját gyermekistentiszteletet tartanak, legyen áldott az ő alkalmuk is, és várjuk őket szeretettel vissza az istentisztelet végére, a szeretet vendégségre. 24. Zsoltárunkkal kezdjük meg úrvacsorás alkalmunkat, fennállva énekelve annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva az összes többi verszakot is énekeljük. 24. Zsoltárunk, az Úr bérez egész földdel és minden benne élőkkel.
Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Mielőtt imádkoznánk, engedjék meg, hogy egy pár szóval szóljak arról, hogy idén az egyházunkban az ifjúság szolgálatának éve van. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok ponton, gyülekezetekben, egész évben és a mai napon különösen az ifjúságot ünnepeljük. Ugyanis a mai vasárnapot, szeptember 21-ét az ifjúság vasárnapjának nevezték ki az egyházunkban, és így most több mint 100 gyülekezetben, ugyanígy vasárnap délelőtt a fiatalok szolgálnak az alkalmon, és különböző más módokkal is megünneplik azt, hogy milyen jó, hogy fiatalok vannak a közösségünkben. És ezt tesszük ma mi is, és milyen különleges alkalom, hogy egy ilyen közös istentiszteleten tehetjük. Az istentisztelet után minden felnőttnek szeretnénk adni egy imakártyát, amin egy fiatalnak a neve szerepel, aki az ifingbe jár, vagy konfirmációra készül, és arra kérjük a gyülekezetet, hogy egy éven át imádkozzanak ezekért a fiatalokért, és így is ünnepelhetjük őket. A templom előtt pedig elhelyeztünk két tablót, az egyikre a fiatalok írták össze, hogy miért szeretnek itt lenni a gyülekezetben, a másik mellé pedig elhelyeztünk üres papírokat, és arra kérjük a gyülekezetet, hogy ők írják fel azt, hogy miért jó, hogy a fiatalok itt vannak közöttünk. Ebben a szellemiségben pedig ma Lídiával fogunk együtt imádkozni, aki az egyik ifisünk a gyülekezetből. Úgyhogy így hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked az új nap lehetőségéért, és hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy kicsik és nagyok, idősek és fiatalok együtt dicsérhetnek téged ma. Könyörgünk a gyülekezetünkben lévő fiatalokért. Add, hogy közelebb kerülhessenek hozzád, és befogadhassák a kegyelmed. Légy a konfirmációkra készülőkkel, add a szent lelket a szívükbe a felkészülés során. Köszönjük ezt a közösséget. A lelkészeinket, minden gyülekezeti tagot, és hogy ilyen befogadó közösség lehet itt. Kérjük a lelked jelenlétét az úrvacsora közösségére, és az ige hallgatásunkra. A te fiad nevében, amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltár 5. versét, azt, amit az előbb hallottunk is a köszöntőben. 103. Zsoltárunk 5. verse itt szól: betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai alkalom a Kecskeméti Református Egyház községben kettős ünnep, kettős célja is van, egyrészt a szeptember végi közös úrvacsorás Isten tiszteletünknek az alkalma, a másik cél, a másik ok az ünneplése pedig az ifjúság vasárnapja, ahogy ezt Nagy Henriettától és Lídiától is hallottuk. Köszönjük az ő szolgálatukat, nem csak most itt az Isten tiszteleten, hanem gyülekezetünk újra és újra megújuló és erősödő ifjúsági szolgálatában. És az ige is, amelyet felolvastunk, és az igés köszöntőben is elhangzott, ennek a mai napnak a mottója, választott igéje, az ifjúsági szolgálat választotta az ifjúság Isten tiszteletére, vasárnapjára a 103. Zsoltár 5. versét: betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Jó választás volt, ügyes választás azoknak a munkatársaknak a részéről, akik ezt a mai napot tematizálják, és serkentik, buzdítják a gyülekezeteket, hogy ezt a mai napot szánják rá az ifjúsággal való találkozásra, az ifjúsági szolgálat erősítésére, az azért való imádságra. Nem csak azért jó igeválasztás ez, mert a kulcsszó, a hívószó ott van ebben a nagyon tömör és egyébként nagyon ismert igében is, az ifjúság szó elhangzott, valóban benne van a bibliai szövegben, és segít ráfigyelni arra a napra, amit a szervezők erre a mai vasárnapra kitűztek. De azért is jó választás, mert ha az ember végigolvassa a Zsoltárt, akkor rögtön érezni fogja, hogy azért itt nem csak az ifjúságról van szó. Jó, nevezzük ezt a vasárnapot ifjúság vasárnapjának, de az üzenet az nem csak a fiataloknak szól, nehéz is lenne megmondani, hogy ki számít fiatalnak, az egész gyülekezetnek szól, életkortól függetlenül. A 103. Zsoltár nem a fiatalokról szól, nem a fiatalokhoz szól, hanem az egész gyülekezethez és az egész gyülekezetről. Ezen belül persze mondjuk a 14 és 20, vagy a 10 és 25 közötti réteghez is. A 103. Zsoltár nem életkor kérdése, mert a 103. Zsoltárban az ifjúság az nem egy életszakaszt jelöl, hanem életkedvet, erőt, frissességet és mozgást, dinamikát. Amikor a 103. Zsoltár azt mondja, hogy megújul ifjúságon, mint a sasé, akkor nem az évek számára gondol, hanem az életkedvre. Nem egy generációra, hanem frissességre, mozgásra, dinamikára és erőre. Azt mondja a 103. Zsoltár, mindenkinek életkortól függetlenül, az első üzenete ez, Isten javai nélkül az élet üres, vagy legalábbis kiürül. Isten javai nélkül az életünk előbb-utóbb kiürül. Nyilván gondoljuk, hogy itt Isten javai alatt nem materiális javakat kell érteni, nem az egyház fenntartó járulékról van szó, hanem Isten igéjéről, Isten lelkéről, Isten igazságáról, hogy önmagát adja nekünk, vagy ahogy a János 3.16-ban minden konfirmandus megtanulja, egyszülött fiát adja, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erről a jóról, ezekről a javakról van itt szó. Ez az, ami nélkül az élet kiürül. Az élet egyébként, az ember élet sok jó dologgal van tele. Sok szép és nemes dologgal, családdal, baráttal, hivatással, munkával, eredményekkel, tudománnyal, művészettel. Az élet szép és gazdag. De Isten javait, Istent magát, mondja a 103. Zsoltár, az csak ő adhatja nekünk. Csak ő töltheti be ezekkel a javakkal az életünket. Először ez talán nem tűnik föl. Először talán nem tűnik olyan fontosnak, mert az életünk, főleg a fiatal életünk tele van érdekes és izgató dolgokkal, de aztán majd feltűnik. Egy idő után feltűnik, hogy azt az értéket, azt a jót, amit Isten képvisel, azt csak ő adhatja meg, és ha nem adja meg, akkor elkezd ez hiányozni. Feltűnik. Lényegessé válik az ő jelenléte, sőt, kínzóvá válik az ő hiánya. Egy idő után megtörténik. Pascalnak van az a híres mondata, hogy minden ember lelkében, minden ember belsében ott van egy Isten alakú űr, és ezt előbb-utóbb föl is fogja fedezni. Vagy ahogy Szabó István nagyszerű filmjében, a Napfény ízében fogalmaz az egyik főhős, ha Isten nincs és nem is volt, akkor miért hiányzik annyira? Ha Isten nincs és nem is volt, akkor miért hiányzik annyira? Hát igen, kedves testvérek, Isten javai nélkül a legnagyobb hősöknek is kiürül az élete. Először nem tűnik fel, aztán feltűnik, aztán egy idő után kínzó kérdéssé is válik. De, mondja a 103. Zsoltár, ne féljetek, mert Isten betölti az életünket az ő javaival. Minden előfeltétel nélkül jön az Úristen és adja magát. Nincs belső feltétel, hogy az első száznak, a legszebbeknek, a legokosabbaknak, akiknek hittamból mindig ötöse volt, akinek már a nagypapája is be volt töltve Isten javaival és szeretetével. Nincsenek ilyen belső feltételek, de külső feltételek sincsenek. Ott is be tudja tölteni a javaival az életünket, ahol nincs templom. Ott is be tudja tölteni önmagával az életünket, ahol nincs a településen legalább 100 református. Vannak külső, emberileg számba vehető feltételrendszerek, de Isten ezen túl lát és túl is nyúl. És megteheti bárhol, bármikor, bármilyen feltétel nélkül is, hogy egyszer csak betölti az életünket. Gondoljunk az apostolok cselekedeteiről írott könyve a 8. részbe az etióp kincstárnoknak a történetére. Biztos sokan ismerjük, hogy jön haza Jeruzsálemből, olvassa az írást, de nem érti, és ott a néptelen országúton egyszer az Úristen megszervez egy evangelizációt. És még a keresztelőt is. Semmilyen belső vagy külső feltétel nem áll rendelkezésre. Azt lehetne mondani, hogy emberileg kicsi az esély ennek az embernek, hogy még ezen az úton megkeresztelkedjen. Az Úristen így. Oda viszi Fülöpöt, oda viszi a vizet, oda viszi a megértést, az elfogadást, egy csendtintésre, bármilyen feltétel, bármilyen szegényes feltételrendszer, bármilyen rossz statisztika ellenére, az Úristen elkezd dolgozni, és minden megtörténik, amire szükség van. Van egy keményebb kérdés is, hogy ezt megteszi-e az Úristen. Hogy tényleg betölti-e az életünket a javaival, vagyis, hogy tényleg betölti-e az életünket önmagával. Az igaz-e, hogy hát a mi életünk az egy kicsit esetleges, meg szegényes, meg néha nincsenek feltételek, de az Úristen az biztos fog jönni, és biztos megszólít, és biztos megragad, és biztos betölti az életünket. Hogy ezt ennyire jól tudjuk-e, vagy hogy ennyire lehet ezt garantáltan adottnak venni. Megtörténhet-e, hogy valaki szeretne az Úristennel betöltekezni? Megtörténhet-e, hogy valaki szeretne hinni az Úristenben, és valahogy nem megy? Hogy nem történik meg? Hogy nem tölti be az Úristen az ő javaival annak az életét, aki pedig erre vágyakozik? Karinti Frigyessel megtörtént. Van egy híres verse, biztos sokan ismerik, nagyon szeretem ezt a néhány sort, bár egy kicsit borsózik tőle a hátam, azt mondja Karinti: gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istenhez, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, sem borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Hát ez kemény. Isten, mint az Isten hit akadálya. Ez egy olyan fontos téma, hogy erről nagyon sokat és nagyon komolyan kellene beszélni. Most ezt nem tudjuk véghez vinni, de jelezzük azért, hogy ezzel szembe kell nézni. Hogy nincs az Úristen a zsebünkbe, se a papokéba, se a gyülekezetébe senki, mert nem tudjuk garantálni, hogy ő majd betölti az életünket. Nem tudjuk biztosítani egymást róla. Nem tudjuk rászorítani az Úristent, hogy ott van valaki, aki vár téged, akiért imádkozunk, és hogy most már akkor töltsd be az életét. Ezt nem tudjuk rákényszeríteni az Úristenre. Kérni azt tudjuk. A Szentírás ezzel biztos minket, hogy ne féljetek ettől. Kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik. És amikor érezzük ezt a sóvárgó hiányt, amit Karinti olyan szépen megfogalmaz, akkor a Szentírás ezzel biztat, hogy zörgessetek, zörgessünk együtt. Ne hangosabban, de kitartóbban. Ne adjuk föl, hogy van valaki, például én, nem kell kezeket föltenni, de talán itt is. Van valaki, aki nincs is itt, pedig nagyon szeretnénk, hogy itt lenne. Akkor zörgessünk sokszor, sokáig, hogy az Úristen betöltse őt a javaival, és megismerhesse őt. Még egy vetületről szeretnék beszélni a harmadik gondolatként. A 103. Zsoltár ezt mondja, ezt ígéri, ezzel bíztat minket, erre bíztat minket, hogy éljünk ezzel, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Idáig egyéni szinten beszéltünk róla, hogy ez így történik, de ha ez így történik az egyén esetében, igaz-e ez a közösség életére is? Megtörténhet-e, hogy az Úristen betölti a közösség életét is? Megtörténhet-e ez ugyan a gyülekezettel vagy az egyházzal? Megújul-e a református egyháznak az ifjúsági missziója? megújul-e a Kecskeméti Református Egyházközségnek az ifjúsági missziója. Tavasz óta keressük az új ifjúsági lelkipásztort, még nem találtuk meg, de nem adjuk föl, keressük. Van-e ígéretünk arra, hogy ez meg fog történni? Ez azért is fontos, mert az ifjúsági misszió a leggyorsabb misszió abból a szempontból, hogy 5-10 év alatt kicserélődik az ifjúsági közösség. Olyan kis szűk generáció az ifjúság, hogy 5-10 év alatt már egészen mások fognak járni, tehát gyorsan kell végezni ezt a szolgálatot, hogy minden generáció megkapja a megfelelő impulzusokat. Megújul-e az egész gyülekezet? Meg tud-e újulni az Isten által? Be tudja-e tölteni javaival Isten a gyülekezetet? Be tudja-e tölteni javaival Isten az egyházat? Kedves testvérek, ez költői kérdés. Az egész egyház abból a hitből és reménységből él, hogy ez újra és újra megtörténik. Költői kérdés, és azzal a feltétellel, azzal a feltevéssel és azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy ez már a mi generációnk idejében is újra és újra megtörtént, és ezt kérhetjük és várhatjuk a jövőre is. Vagyis a 103. Zsoltár az igaz az egyén szintjén, és ez nagyon fontos mindenkinek magának kapaszkodni abba, hogy betölti életemet a javaival. De hogy ebből él az egyház is. Ebből él a gyülekezet is. Persze sokszor érzi az egyház, hogy hát itt már mindennek vége. Hogy szép lassan elfogyunk. Sokszor érezte már ezt, sok gyülekezet. Tiszteletes úr, ha mi meghalunk, nem lesz itt már semmi. És néha meg is történik. És néha van, hogy egy-egy gyülekezet eltűnik, elköltöznek az emberek, eltávolodnak Istentől, és van egy-egy közösség számára tényleg olyan, mint az emberi létben is. Hogy van kezdete, és van vége, és látjuk mind a kettőt. De maga az egyház, az 2000 éve, vagy nem is tudjuk hány ezer éve, abból él, hogy az Úristen betölti a javaival. A lényeg, és itt van ennek az igének az igazi közepe, és üzenete, és ereje. A 103. Zsoltár azt mondja, hogy az egyháznak ez a léte, és ez a jövője. Nem az emberi tényezőktől függ az egyház. Nem az ifjúságtól függ. Nem az intézményektől függ, hanem Isten javaitól. És ha az Isten betölti az egyházat, akkor lesz, és akkor van jövője. Ha nem tölti be Isten a javaival az életünket, akkor nem lesz egyház. Ha nem tölti be Isten a javaival a fiatalokat, akkor hitetlen fiatalokból hitetlen felnőttek lesznek, aztán hitetlen öregek lesznek, és nem lesz gyülekezet, és nem lesz egyház. De ha az Úristen adja magát, de ha az Úristen betölti az életünket, akkor az egy fiatalos, erős, mozgékony, dinamikus egyház lesz, akármennyi is a gyülekezetnek az átlag életkora. Lehet, hogy emberi értelemben fiatalok egyébként nincsenek a gyülekezetben, és mégis megújult az ifjúsága, az életereje, mert az Úristen ezt középkorúakkal és idősekkel is bármikor meg tudja tenni. Nem nehezebb idős embereket megszólítani az Úristennek, mint fiatalokat. És fordítva, nem nehezebb fiatalokat megszólítani az Úristen számára, mint időseket. Ő bárkivel, bármilyen helyzetben, bármilyen közösségben. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, már megint ez a sasmadár, futnak és nem lankadnak meg, fáradnak és nem lankadnak el. Kedves testvérek, a 103. Zsoltár erre biztat minket. Erre hív. Ezt tanítja. Egyrészt, hogy igenis csak keressük meg azt az ifjúsági lelkét, szükség lesz még rá. A másik, hogy adjunk hálát minden egyes olyan napért, minden egyes olyan szolgálatért, akár a múltban, akár a jelenben, amikor úgy éreztük, hogy Isten lelke itt van velünk, mert akkor a 103. Zsoltár teljesedett meg be rajtunk. És kérjük, hogy táplálja az egyház jövőre is, meg utána is, meg 100 év múlva is ezt a gyülekezetet és ezt az egyházat. Az úrvacsorai közösséggel, az ige hirdetéssel, a hittannal, a gyülekezeti nappal, a kirándulásokkal, bármilyen gyülekezeti programmal, minden nap tápláljon, minden nap erősítsen, minden nap a világ végezetéig. Amen. Készüljünk ezzel a hittel, testvéreim, az úrvacsorai közösségre. Tápláljon és erősítsen minket az Úristen, a vele való közösségre, töltse be életünket javaival, itt most, ezen a közös úrvacsorai alkalmon is. A 841. dicséretünk mind a két verszakát énekeljük. 841. dicséretünk, igéddel áldj meg bennünket, Urunk.
Istennek lelke, szállj le mireánk, és vezess el minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Megtanít erre legbővebben Pál apostol, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, amely az Úrnak halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért. Bűneinket megvallottuk már az igehirdetés előtti imádságban közösen, most egy csendes percben személyes bűnvallásunkat vigyük az igazságos és kegyelmes Isten elé. Imádkozzunk! Legyen áldott a Te neved, Urunk, hogy bűnvalló imádságunkat is meghallgatod, és olyan távolra veted tőlünk vétkeinket, mint napkelet van a napnyugattól. Ámen. Bűneink megvallása után valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Testvérek, jó lehet, hitetekben nem kételkedem, mégis egyházunk állandó rendje szerint még néhány kérdést teszek fel, amelyekre mindannyian feleljünk hallható szóval és hitvalló szívvel. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti értetek testben elbocsátotta, akinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal igaznak nyilvánít. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már egy jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak és a ti uratoknak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak méltatlan, de kegyelméből elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Ámen. Most pedig, testvérek, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok az Úr szent asztalához, alázatos szívvel és szép renddel. Ismertetem az úrvacsoraosztás rendjét. A mai napon két körben történik az úrvacsoraosztás. Arra kérjük a testvéreket, hogy az orgona felőli padsorokban, illetőleg a szószékkel szemben ülők az úrasztala orgona felőli részéhez jöjjenek, és itt veszik majd a jegyeket, míg a szószéktől jobbra ülő testvéreket pedig arra kérjük, hogy az úrasztala torony felőli sarkánál vegyék majd a szent jegyeket. Arra kérjük a testvéreket, hogy mindenki a templom középtengelyén vonuljon ki, és majd, amikor vette a jegyeket, a templom fal felüli, a fal felől menjen majd vissza a helyére. Hirdetjük továbbá, hogy mindkét körben van lehetőség kis és nagy kelyhes urvacsora vételre is, valamint mindkét körben van lehetőség gluténmentes kenyeret és szőlőlevet kérni. Szeretettel várjuk az úrasztalához a gyermekeket is, és azokat, akik más okból nem vesznek úrvacsorát, ők mindkét körben áldást fognak kapni. Úrvacsoraosztás alatt az énekmutató táblán kitett énekeket énekeljük, a 208. majd 222. 225. dicséreteket. A 208. dicséretünk így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Foglaljunk helyet és járuljunk az Úr szent asztalához. Thank you. Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk most vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk!
Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük, hogy nem csak egy újabb nap, és még csak nem is egy újabb vasárnap jött el az életünkben, hanem egy ünnep, mert Te ünneppé szenteled ezt a napot. Egy ünnep, amit azzal a reménységgel vártunk, hogy újra egy nagy közösségben és az úrvacsora közösségében elköteleződhet és megújulhat életünk. Olyan jó a Te neved dicsőségére ünneppé szentelni a nyugalom napját, olyan jó szívünket hozzád emelni és benned bízni. Kérjük, hogy minden erőtlenséget, megkeseredettséget, fásultságot, kedvetlenséget győzzön le bennünk égi üzeneted, miszerint akik benned bíznak, azoknak erejük megújul. Köszönjük a gyermekeket és a fiatalokat, a konfirmációra készülőket, akik tanítanak minket bizalomra, kérdésekre, rád hagyatkozásra, önmagunkkal való szembesülésre, megújulásra való szükségünkre. Erősítsd meg ő bennük is a hit ajándékát, az elköteleződést, a szolgáló készséget, az álhatatos hűséget. Hát, hogy ezekben is tudják tanítani ne csak nemzedéküket és kortársaikat, hanem az idősebbeket is. Hát, hogy benned és általad minnyájunk élete megújuljon, közösségeink minden tekintetben megfiatalodjanak, és szárnyra keljenek. Oltalmazd minket a te szárnyaid alatt, s a kedves előtted, s a szárnyakon vidd az égbe lelkünket, hadd lássuk meg irgalmadat és hatalmadat. Gyógyító szereteteddel emeld fel az elesetteket. Légy áldott orvosa a betegeknek. Légy otthona az üldözötteknek. Légy erőssége a gyöngéknek. Vigasza a bánatban, gyászban járó életeknek, családoknak és nemzeteknek. Légy békesség szerzője az életünknek, Urunk Istenünk, a mi lelkünkben és a mi közösségeinkben. Könyörülj rajtunk, közelben és távolban lévő szeretteinken, határainkon innen és túlélő testvéreinken, ezen az egész emberiségen. Könyörülj rajtunk, Urunk Istenünk, és ezért add a Te javaidat. Tölts el minket a Te örömöddel, a benned lévő reménységgel. Hadd zengje életünk, énekünk, minden közösségünk a Te nagy dicsőségedet. Amen. A Krisztustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Hát nem tudod, hát nem hallottad, örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Foglaljon helyet, gyülekezet!
Szívből jövő szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Hallottuk az igét, az ígéretet, megújul ifjúságod, mint a sasé, és olyan jó volt bejönni ide reggel, és látni azt a több mint 60 gyereket, akik elmentek a külön foglalkozásra, és jó volt látnom az itt maradók között is több mint 30 fiatalt, aki a diákság vagy az egyetemi hallgatóság részét képezik, és bizakodással töltött el. Hallottuk a szószékről a kérdést, az önvizsgálatra is indító kérdést. Vajon be tudja tölteni Isten a javaival az életünket és az egyházunkat? És testvérek, én bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, amikor így körülnézek, és több mint 300 szempárt látok, és bizakodó vagyok, amikor számolom úgy fejbe az arányait az ifjúságnak. Ez egy nagyon jó korfa. Azt gondolom, hogy minden lehetőségünk adott arra, hogy bizakodjunk. Rajtunk is sok múlik. Rajtunk is múlik az, hogy vajon hogyan folytatódik Isten áldásainak a fogadása, de azt hiszem, hogy bővelkedünk Isten áldásában. Jó látni itt azokat az arcokat, akiket csak ritkán tudunk a szemébe nézni, akikkel ritkán futunk össze, mert hatalmas kincse az Kecskeméti Református Egyházközségnek, hogy az Isten tiszteleteit vasárnapról vasárnapra sok, több mint 14 helyen tudja hirdetni, és meghittebb kisebb közösségekben is együtt vagyunk, de így együtt nagyon jó körülnézni, és nagyon örülök, hogy több mint 200-an tudtunk az úrvacsora lehetőségével élni, és én bizakodó vagyok. És ezzel a bizakodással hívlak meg benneteket kint itt a parókia felé eső térre, egy kis szeretett vendégségre, mert nem csak az úrasztalát terítettük meg a mai napra, hanem a vendégvárásnak is az asztalait, találkozzunk másokkal. Nekem olyan furcsa volt, az egyik lelkésszel összefutottam, hogy te is itt vagy a templomban, vagy hogy van ez, mert hogy más ott szokott szolgálni, szolgál ő tisztességgel, de azt hiszem, hogy ilyen élményeket ott a vendégasztaloknál is meg tudunk élni. Nézzünk rá majd a könyvkínálatra is, beszélgessünk, én ott leszek, pár perc múlva találkozzunk.
A hirdetéseket hallgassuk meg. A ránk következő hit alkalmaiból szeretnék kiemelni néhányat. Ez egészen pontosan egy olyan alkalom, ami a holnapi napon lesz. Holnap 17:30 kezdettel presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében, ami valójában a presbitereknek 16:30 kezdődik. Akkor lesz a nagy konviktus felújításának ünnepélyes átadása, bemutatása a presbiteri közösség számára. Isten áldja meg, hogy ezt a munkát is elvégezhetjük az ő megajándékozó kegyelméből. Mához egy hétre vasárnap, a vasárnapi istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk. Ebből szeretném kiemelni, hogy a 11 órai istentiszteletünk itt a templomban a Városi Hittanosok tanévnyitó istentiszteleti alkalma lesz. Hordozzuk otthon egyéni csendességünkben mindazokat, akik a gyász terhét viselik és hordozzák. Az elmúlt héten búcsúztunk Kapás Tibor 69 éves korában elhunyt testvérünktől, és halottunk van Krizsák Antal 77 éves korában hunyt el, 25-én csütörtökön 9 órakor lesz az ő temetése. Hálás szívvel köszönjük meg mindazoknak, akik az adakozásukkal hozzájárulnak gyülekezetünk, közösségünk fenntartásához. Az elmúlt héten összesen mintegy 886 ezer forint értékben érkezett be adomány. A hirdető lapon, amelyet a kiáratnál megtalálhatunk, részletesen is olvashatjuk, hogy mire történtek adakozások, és milyen lehetőségek vannak, amelyekhez mi is csatlakozhatunk adakozásainkkal. Két kiemelt adakozást hirdetek a presbitérium határozata alapján. Már sokszor hallottuk ezeket, de itt is a gyülekezet közösségének a szívére helyezem. nem csak az adakozás lehetőségét, hanem az adakozás hirdetésének a lehetőségét is. A Széchenyi Városi Gyülekezeti Központunk építésére már több mint 42 millió forint adomány érkezett, az Emmaus ház felújítására pedig már több mint 8,5 millió adomány. Éljünk ezzel a lehetőséggel, kit-kit, ahogyan a szíve indít erre az, és hirdessük ezeknek a lehetőségét. Hirdetem a gyülekezet közösségének, hogy itt a templomban egy úgynevezett e-persejt helyeztünk el, itt a lelkészi kijárónál található ez. Ezt bátran használhatjuk bankkártyával, vagy bármilyen okos eszközzel, ami erre alkalmas. Ha nem hozunk magunkkal készpénzt, akkor így is átadhatjuk adományainkat. A város óvodáiban az új tanévben ismét lehetőség van gyermekeket református foglalkozásokra beíratni. Jelentkezni személyesen az óvodákban is lehet, és ott is kérhetjük ezt, erről a tájékoztatást, de az egyházközségünk honlapján online is megtehetjük ezt. Már most hirdetjük, hogy november 7-én, 8-án és 9-én, ezen a novemberi hétvégén, péntek délutántól vasárnap ebédig, az úgynevezett több generációs hétvégénket tartjuk a lakiteleki népfőiskolán. Nem sokára érkezik majd a részletes program és a jelentkezési lap is erre nézve, de már jegyezzük elő a naptárunkba. A legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig a gyülekezet minden tagját szeretettel hívjuk és várjuk, tehát ezen a november 7-től 9-ig tartó hétvégén a lakiteleki népfőiskolán erre a találkozásra, hitmélyítő csendes hétvégénkre. További híreinket a hirdetőlapokon találjuk majd meg. A kijáratoknál vannak ezek a hirdetőlapok, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, sokkal részletesebben olvashatjuk ott a híreket, mint ahogyan én azokat most összefoglaltam. Ha valakinek nem jutna, vagy nem szereti a papír alapú hirdetéseket olvasni, akkor az megteheti digitálisan is az egyházközségünk honlapján. Ne feledkezzünk el majd a kijáratnál átvenni azt az imakártyát, amelyet az ifjúság hirdetett itt az elején, ahol egy-egy fiatalnak a nevét olvashatjuk majd el ezen az imakártyán. Nem baj, ha nem ismerjük őt személyesen, de akár még meg is kereshetjük őt, hogyha erre indít minket Isten lelke, de mindenképpen hordozzuk őt az elkövetkezendő időszakban, imáinkban. És én is szeretném megerősíteni a meghívást a szeretett vendégségre, itt a templom előtti téren, ahol megterített asztalokat, könyvvásárt, jó társaságot és jó beszélgetést találhatunk, kinek a maga igénye szerint. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk záróénekét énekeljük, a 249. dicséretünkhez, a 249. dicséretünket, mely így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.